Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már június végén megtartják az amerikai elnökjelöltek első nyilvános televíziós vitáját Joe Biden és Donald Trump között, majd szeptember elején második alkalommal is szembenézhet egymással a demokrata és a republikánus jelölt. Donald Trump előző elnök, republikánus jelölt, valamint Joe Biden hivatalban lévő elnök, a demokrata párt jelöltje közölte, hogy elfogadja a CNN hírtelevízió vitára szóló meghívását június 27-ére, valamint az ABC országos televízió szeptember 10-i meghívását. Donald Trump az elmúlt hónapokban többször hívta elnökjelölti vitára Joe Bident, azt hangoztatva, hogy bárhol és bármikor várja riválisát. Ha az európai parlamenti választáson bekövetkezik a normalitás, a békepártiak irányába való eltolódás, az ki fog hatni a világpolitikára is, mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke Salgótarjánban. Ebben az értelemben természetes, hogy az emberek inkább erről beszélgetnek, nem arról, hogy ki a képviselőjelölt a körzetükben, de azért annak a jelentőségét sem becsülném le, tette hozzá az országgyűlés elnöke arra a felvetésre, hogy úgy tűnik az európai parlamenti mellett háttérbe szorult Magyarországon az önkormányzati választás. Mint mondta, a kampányrendezvényeken azért téma inkább az európai választás, mert annak van országos, európai és bizonyos szempontból világpolitikai jelentősége és súlya, hiszen az európai parlament összetétele az egész európai intézményrendszert befolyásolja, talán jobban is, mint kellene. Az egyik vitánk Brüsszellel éppen ez fogalmazott. Kövér László arra is kitért, lehet, hogy azért vesznek részt többen a június 9-i szavazáson, mert össze van kapcsolva a két esemény. Megüzenjük az európai politikai elitnek, lehet nemzeti, békepárti és szuverenista politikával választást nyerni, mondta a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője Budapesten a frakció parlamenti szalon elnevezésű rendezvényén. Kocsis Máté a június 9-i kettős választásról szólva azt mondta, hogy a mostani kampány eltér a korábbiaktól. Nem a megszokott törésvonalak és témák, hanem olyas valami mentén zajlik, ami eddig nem volt. A háború kérdése jelezte. Hangsúlyozta, a választás tétje az, hogy nő-e a békepárti erők súlya Európában. Felidézte egyes nyugati politikusok háborúpárti nyilatkozatait. Feltéve a kérdést, ezek a vezetők tisztában vannak-e azzal, hogy a szavaik mit jelentenek. Megüzenjük az európai politikai elitnek, lehet nemzeti, békepárti és szuverenista politikával választást nyerni, fogalmazott. A Központi Statisztikai Hivatal adatai rámutatnak, hogy a kormány letörte a háborús üzemanyagárakat. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és célját, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, közölte Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter. A KSH friss adatai szerint a szomszédos országokban a 95-ös benzin átlagára 621 forintba, a gázolaj átlagára 608 forintba került, tehát a kormány határozott fellépése elérte, hogy Magyarországon az üzemanyagok fogyasztói ára a szomszédos országok átlagárának szintje alá csökkenjen, és ott is maradjon, fogalmazott. A kormány álláspontja szerint igazságtalan és tarthatatlan volt az az állapot, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagért, mint a környező országok lakosai. Ezért a családok védelme érdekében a kormány felszólította az üzemanyagkereskedőket, hogy önkéntesen csökkentsék a benzin és a gázolaj árát a szomszédos országok átlagának szintjére. Mindennek köszönhetően nem csak a családok zsebében maradt több pénz, de a csökkenő üzemanyagárak az inflációt is tovább mérséklik, fogalmazott a miniszter. Sport. Gercsák Szabina számára a 8 közé kerülés a minimális cél a holnap rajtoló Abu Dhabiban sorra kerülő cselgáncs világbajnokságon. Az atomerőmű ese versenyzője legutóbb a Tadzsikisztánban rendezett Grand Slam viadalon bronzérmet nyert, aminek köszönhetően előre lépett az olimpiai kvalifikációs listán. A 27 éves versenyző elmondta, fizikálisan felkészültnek érzi magát, fejben kell még kicsit javulnia. Nagy terhet jelent számára, hogy a kvalifikációs pontokkal is meg kell küzdenie. Végül az időjárásról. Gomoly felhős, napos idő várható, és főleg az ország észak-keleti-keleti felén elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, és a technikus Karkus István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma az elmúlt hétvégi Gödöllőn tartott Magyar Madártani Egyesület rendezvényéről készített összeállításunkat hallják. Szó lesz többek között a madarakról, a fákról és még a kígyókról is. Tehát olyan dolgokról, amit érdemes és meg is kell védenünk. Először Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvivőjével beszélgettem. Nem régen találkoztunk, és elég szépen elbeszélgettünk akkor a Jókai kertbe, most pedig itt vagyunk a Gödöllői Királyi Kastély kertjébe. Ez egy kicsit nagyobb bacska, de jól érzed itt is, meg ott is magadat, gondolom.
Igen, ez egy óriási rendezvény, az MME 50 rendezvény sorozat folytatódik. Ugye január 6-án voltunk itt az ünnepi közgyűlésen, hiszen 74. január 6-án alakult a Madártani Egyesület, és akkor ez egy ilyen mega rendezvény, ugye itt van az összes magyarországi nemzeti park, civil szervezetek partnereink közül, mit tudom én, például a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, Haltani Társaság, Rovartani Társaság, Mikológiai Társaság, tehát akik zöld vonalon él és mozog Magyarországon, annak a jelentős része itt képviselteti magát.
Hát ugye meg kell mutatni magukat, ez egy olyan lehetőség, ami nem igen lesz, vagy lesz még ilyen volumenű, mert ez olyan hatalmas, hogy kapkodom a fejemen, végig se tudtam menni még eddig.
Ilyen nagy nem nagyon szokott lenni, talán a Fehován, Oméken ott vannak, de úgy, hogy mondjuk ott legyenek mondjuk ezek a biológiai társaságok, ilyenre nem emlékszem, tehát ez ilyen szempontból valószínűleg ez egyedinek is tekinthető. Ugye van az őszi nagy rendezvényünk, a Tatai Vadlúd Sokadalom november utolsó szombatján, azért ott lehet találkozni nemzeti parkok képviselőivel is alapvetően, de így együtt szerintem ez lehet, hogy egyedüli alkalom.
Vagy pedig példát mutattok, és a jövőben ezek a civil szervezetek, a társadalmi szervezetek, akkor az állami szervezetek is jobban megismerhetik egymást. No de én azt hiszem, hogy a mai rendezvényt is, hát hogyha el akartam olvasni, azt bele kellett mélyednem, több helyszín, több előadás.
Igen, ami három oldal kinyomtatva talán, igen, tehát folytatódni fog, mert ha jól tudom, akkor jövő héten lesz talán a Nemzeti Parkok hete. Nyilván ott a nemzeti parkos kollégáknak akkor ez így folytatódni fog a dolog. Tényleg, és látszik, hogy az emberek is jól érzik magukat, ugye nyilván itt a kastélykert az ilyen szempontból egy nagyon jó környezetet biztosít. A gyerekek nagyon élvezik, itt nagy babzsák, fotelek, puffok vannak szétszorva, és azt látom, hogy a szülők pont ugyanúgy élvezik, mint a gyerekek, hogy el lehet dőlni itt a napon. Tényleg nagyon változatos a program, most itt éppen látom a méreg és tetemkereső kutyás egységünknek a vezetőjét, és készül a bemutatóra itt a berendezett, mondjuk így színpadon, úgyhogy tényleg ezeknek a rendezvénynek ez a lényeg, hogy úgy szervezzük meg ezeket, hogy családok is kijöhessenek kisgyerekekkel.
Mondjuk ezek azok a programok, amelyeket így szabadon lehet látogatni, de hát oda bent mondtad, vannak előadások, néztem, 10 óra utántól kezdődtek el, de itt is lehet csemegézni. Azt hiszem, szinte felöleli az egész környezetvédelmet, természetvédelmet, mindent. Olyan előadások vannak, amit érdemes meghallgatni. Hát nem tudom mindent meghallgatni.
Persze mindenképpen ugye az új technológiákat is bemutatják a kollégák, tehát hogy például a műholdas eszközöket, a drónokat hogyan használjuk fajmegőrzési programokban, például a parlagisas védelmében. Tehát ez tényleg egy ilyen kaleidoszkópszerűen nagyon jó rálátást, áttekintést nyújt a természetvédelmi szervezetek tevékenységeiből, de hát tényleg például a Haltoni Társaságnál kicsi bemutató akváriumokban ott vannak védett, fokozottan védett halaink is például, természetesen megfelelő körülmények között, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas. Meg hát azt is tapasztaljuk, hogy az embereknek nagyon nagy vonzerőt jelent, hogy háromdimenziós nemzeti parkos kollégákkal lehet találkozni, madarászokkal lehet kérdezni tőlünk, úgyhogy, és tényleg sokan vannak kint.
Végignézve elég sok MMS pólót látok. Itt van, aki úgymond él és mozog.
Hát igen, itt vannak a főállású munkatársak, a fajmegőrzési területvédelmi, természetvédelmi osztály dolgozói, az ügyvezető igazgatónk most fejezte be az előadását, és nagyon sok önkéntesünk is van, hiszen önkéntesek nélkül, önkéntes segítők nélkül nem tudnánk sem egy ilyen rendezvényt megvalósítani, sem pedig a munkánkat végezni igazándiból.
Végzed a munkád, itt nézelőd, mellette pedig gondolom teszed, amit kell. Tehát azért mondtad, hogy háromkor előadsz?
Lesz háromkor, igen, egy előadásom is, közöttem beszélgetek emberekkel, boltból, hogyha könyvet kell dedikálni, akkor azt dedikálok, és hát alapvetően rendelkezésére állunk az érdeklődőknek. Nagyon sok kollégával is ilyen rendezvényeken tudunk találkozni, mert a végeken dolgozva ritkán találkozunk, tehát ez ilyen szempontból, szakmai szempontból is mindenféleképpen egy fontos találkozási lehetőség.
Hogy arra sétálok, megnézem, hogy maradt-e még könyved, mert múltkor már éppen fogyóba volt.
Van itt szemben, itt van az emelbe, pont itt szemben van velünk, ahogy elnézel itt a túlyemelet, és akkor ott van mind a kettőből.
Orbán Zoltánt, az MME sajtószóvivőjét hallották. Műsorunk folytatásában egy gödöllői civil szervezetet ismerhetnek meg.
Morzsányi Anna vagyok, a gödöllői Arbo Parkból.
Szemben ülünk, nem szemben állunk. Amikor tetszett mondani, hát először csóváltam a fejem, hogy hol lehet ez, az egyetemen belül van?
Nem, az Isösszegi úton található meg. Az állami telepek van mellette, vele szembe, és egyébként Magyarország legnagyobb erdészeti arborétuma 137 hektáron terül el.
Arborétum, tehát fák vannak főképpen, ezt már megtanultam a Václav Tótiaktól, amikor véletlenül learborétumoztam őket. Tulajdonképpen hatalmas terület, de az akkor azt is jelenti, hogy biztosan van vele gond, vagy nem látogatható egyébként?
Látogatható, az év minden napján nyitva vagyunk egyébként, viszont belépődíj, egy csekély belépődíj fejében lehet hozzánk jönni.
Azzal tetszett megszólítani, hogy ismerem-e, hogy az év fája micsoda, nézzük már meg akkor, én tudom, de árulj el a hallgatóknak.
Az idei év fája a közönséges bükk, Fagus sylvatica.
Na, majd a latin nevét is tudjuk, a termése pedig, hát már itt van. Akkor az év gyógynövényét már említettük.
Az pedig a borsmenta, a menta piperita.
Egyébként sokan tartják fent ezt az arborétumot?
Mi egy alapítvány vagyunk, szóval elég viszonylag kevés dolgozó van, de annál lelkesebbek és kitartóbbak vagyunk.
Erdőfa közjóért alapítvány, tehát ez azt mutatja, hogy valószínű, hogy azért sokat kell tenni azért, hogy meg tudják tartani abban az állapotban az erdőt, amelyikben szeretnék. Vagy meg van határozva, és ahhoz már nem nyúlunk, az hagy nőjön.
Van egy ilyen parcellánk egyébként az arborétumban, az örök erdő parcella. Itt igyekszünk fenntartani azt az ökoszisztémát, amely a legtermészet közelibb, de egyébként nagyon figyelünk a fák egészségére, a jólétére, de alapvetően az elsődleges koncepciónk az, hogy megőrizzük ezt a parkot úgy, ahogy egy rendes erdőben lenne ez.
Ugye az erdő nem csak annyi, amennyit látunk belőle, hanem azért lefelé is erdő, a gyökerek és az ottani élet, meg a szintek is, a terjeszintek lefelé.
Így van, ezért is a szlogenünk az Arbo Park, az ezer arcú erdő, hogy nem csak fák vannak itt, hanem mókusok, bogarak, rovarok, lepkék, rengeteg madár.
A talajlakók. És hát tulajdonképpen a talajból táplálkozik az erdő, és ott lévő állatok, rovarok, mind hasznosak.
Ők vannak a legnagyobb számban, igen.
Hasznosak, mert nekünk szükséges az él. Ez a sokszínűség, ugye?
Így van.
Mi az, amire úgy büszkék önök? Maga az alapítvány, az erdejükkel együtt.
Arra vagyunk büszkék, hogy a természet arcát szeretnénk közölni, és úgy érezzük, hogy ezt sikerül is átadni. Rengetegen jönnek, szoktunk tartani matinékat is, ami főként ugye a gyermekeket, a családosokat, ugye a jövő nemzedékét szólítja meg. Igyekszünk a környezeti életre való nevelésben részt venni, kivenni a részünket, és erre vagyunk a legbüszkébbek.
Tulajdonképpen csak Gödöllőnek, vagy pedig azért a környéknek, és vagy akár az országnak is szolgáltatnak, ha szükséges.
Amikor jegyeket adunk ki, akkor mindig meg kell kérdezzük a statisztikák véget, az irányító számokat, és a statisztikákból tudjuk, hogy egész Magyarországról szoktak jönni hozzánk látogatni.
Mennyire tudják, hogy itt vannak? Én megmondom őszintén, nem tudtam, hogy itt vannak önök, de akkor egyszer el is fogok menni, megnézem már meg egy jó kis levegőt cippantok akkor ott. Az interneten gondolom, hogy fent vannak, és ott találják meg, akik esetleg kirándulni jönnek ide.
Igen, az arbopark.hu-n lehet tájékozódni mindenről, a belépők áráról, és az aktuális programokat is mindig frissítjük.
Arbo Park, hát jó, megérthető, kicsit nem magyaros, de semmi gond. Tudják, hogy mi az az arborétum.
Igen, és egyébként sokan keverik az arborétumot és a botanikus kertet.
Igen.
És fontos tudni, hogy a botanikus kertben ugye fajta gyűjtemény van, dendrológiai fajta gyűjtemény, fajta bemutató. Itt az arborétumban meg inkább így a természet közeliséget próbáljuk megőrizni, és ezt átadni.
Mióta áll fent? Mióta működnek egyébként?
Ezt az arborétumot most nagyon büszkék vagyunk rá, mert 120 éve hozták létre, igen. És arborétum.
Telepített akkor az egész, tehát nem csak úgy van, hogy hagytuk, hogy nőjön, hanem telepítve volt, és utána kezelték.
Igen, József főcsászár rendeletére, igen.
Szóval akkor elég öregek, nem ön, maga az arborétum. És mennyire lehet úgy jól érezni magát ott az embernek, hogyha kimegy önkéntesként dolgozni, mert gondolom fogadnak önkénteseket.
Az ember valahogy a természetben tudja meglelni a saját lelki békéjét, a teremtett világon keresztül megtapasztalni a Jóisten szeretetét is, és azért szeretjük ezt a környezetet.
Lehet-e önkéntesként dolgozni önöknél?
Az önkénteskedésről még nem volt szó nálunk, de mi dolgozók azt érezzük, hogy a munkánk a hobbink, és a hobbink a munkánk, tehát hogy kimegyünk a természetbe, és töltekezünk a madárcsicsergéssel, tehát reggel, amikor bemegyek a munkába, visszhangzik az egész erdő, és ez páratlan is, és testi és lelki gyógyulást is hoz az emberek számára, azt veszük észre.
Ha én oda megyek örökhöz erre a nagy területre, akkor van vezetőfüzet, vagy pedig egyedül elkóborlok, és akkor ugyanúgy, mint itt a pastékertben, ki vannak téve a növények, levei, stb.
A bejáratnál van egy nagy táblánk, ott van térkép, illetve még egy-két helyen van kihelyezve bent is térkép. Alapvetően túrajelzések vannak, ezeket most igyekszünk frissíteni is, és akkor lehet követni a túraútvonalat a fákon.
Ugye most már meg az internet az sokat adhat, esetleg letöltve egy program, és akkor az is végig vezethet, nem kell ember hozzá.
A környezettudatosság jegyében is ezt szoktuk javasolni a turistáknak, hogy fotózzák be a kint látható térképet, és ezek alapján el tudnak tájékozódni.
Hát azt hiszem, hogy sok munkája lesz még ma. Gyerekek már rajzolgattak, látom. Akkor mit kívánjak? Jó munkát!
Így van, és sok vendéget!
Morzsányi Annát hallották, a Gödöllői Arbo Park Alapítvány munkatársát. Következő riportunkban egy ismerős kosárfonóval beszélgetek.
Kozma Ilona, tas, most már tas.
Csókolom, akkor újra találkozunk, ugye?
Igen, igen.
10 éve, bocsánat.
Hát szerintem körülbelül annyi lehetett, igen.
Hát azóta azért egy pár kosarat már pont vagy kötött?
Hát ezt mindenki máshogy nevezi, de egyébként egy a lényeg, tehát most, hogy ki hogy nevezi ezt, az szerintem mindegy.
Kosárkötőjék, de fonójék katicája is lehet, de tulajdonképpen teljesen mindegy. Rékényesek mondják, hogy ők kötnek, emezek fonnak, teljesen mindegy. De ezek a termékek, alkotások, azt mondjam inkább?
Hát nem tudom, tehát, hogy van, aki annak nevezi, én nem is tudom, hogy... Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, vagy nem tudom.
Túlzás, hát nem túlzás, mert azért ezek tényleg gyönyörűek, óriási tudást, illetve munkamennyiséget tartalmaznak.
Hát igen, inkább gyakorlatot. Tehát gyakorlatot, úgyhogy de valójában munkának se nevezném, mert nem érzem annak. Ugye van az a kínai közmondás, hogy válasz olyan tevékenységet, amit szeretsz, és akkor úgy érzed, hogy nem kell dolgozni egész életedben, mert ugye nem munka, hanem kikapcsolódás inkább.
Azért még a kikapcsolódásba is el lehet fáradni, nem?
Nem, ebben én még sose fáradtam el.
Tehát amikor úgy van, akkor leteszik, és abba hagyja.
Igen, de annak, tehát hogy mondjam, amikor már este van, vagy a vesző kiszárad, csak akkor hagyom abba, de olyan még nem volt, hogy jaj, elfáradtam, és abba hagyom. Egyszerűen nem érzem fárasztónak.
Ugye viszonylag nem túl sokan vannak, akik ilyen szinten kötnek, fonnak, de azért valószínű, hogy ismerik egymást.
Igen, igen, tehát nagyon ritka az, amikor így kollégát említenek, és nem tudom, tehát nagy részt ismerjük egymást, és általában nagyon jó barátságban is vagyunk, mondhatni, úgyhogy...
Érdekes egyébként, a szín az viszonylag különbözik, ezt esti?
Nem, hanem eddig már összesen 56 fajta vesszőt gyűjtöttem össze, úgyhogy ami más szín, az mind más fajta növény van belefonva.
Nem vessző?
De vessző, csak mind más fajta, azért más a színe. Ez például fagyal, ez vörös gyűrűsomnak a zöld fajtája, ez a szürke, ez például kutyabenge, ez itt nyár, ez itt a vörös gyűrűsom, tehát mind vessző, csak más növény, ez például a nyírfának a vessője, úgyhogy a színek az mind másfajta vessző.
Na de hát ezt még akkor kell gyűjteni, gondolom, amikor nagyon fiatal.
Ősztől tavaszig, amikor lehullik a levele, akkor gyűjthető az összes növény, a fűztől elkezdve mindegy, amikor ugye alszik a növény, és a tavasszal, amikor kihajt, akkor már nem.
És akkor ezeket szépen rakja egy tárolóhelyre, igen, és akkor igen. Kezelni is kell, hogy ne romoljon meg?
Nem, épp az, hogy amikor szedjük, akkor pihentetem egy pár hétig, és akkor fonom, tehát nem annyira nyersen, és utána ugye tavasszal sajnos kiszárad, mondjuk a legjobb az, ha tavaszig elfonja az ember, de tavasszal kiszárad, és akkor viszont újra kell áztatni.
Hú, ez nagy mennyiség, ami itt van, úgy látom, ez bizony nem lehet egy-két nap alatt megkötni.
Hát nem, folyamatosan, tehát minden nap szoktam fonni.
Megcsinált már mindent, úgyhogy ön már nem tanul semmit.
Jaj, dehogy is, nem, még annyi minden tervem van, meg tanulni valom, hogy nagyon sok.
Na, hogy?
Hát úgy, hogy még annyi minden van, amit nem csináltam, tehát, hogy...
Fejben az ötletek megvannak, és akkor...
Így, még... igen. Csak vagy időhiányában, vagy a vesző nem alkalmas arra a tárgyra, úgyhogy jaj, még nagyon sokat kell tanulnom, úgyhogy szerintem többet, mint amit tudok.
Hát, akinek van mire szerénynek lenni, az úgy látszik, hogy önbe szorult,
hát, mert
nagy szerénység kell ahhoz, hogy ezeket az alkotásokat csak úgy mondja, hogy hát ez még kell javítani rajta. Hát nem tudom. Ha én félig így tudnék, akkor lehet, hogy letenném a mikrofon, és ezzel foglalkoznék.
Hát, jó, hát én is ezzel foglalkozom, de amikor szerintem az ember már tud valamit, akkor érzi, hogy mennyi mindent nem tud.
Akkor megkérdeztem, nem keresem elő a felvételt, hogy kitől tanulta? Ezt úgy otthonról hozta, vagy pedig csak meglátta és megszerette?
Nem, egy idős bácsitól tanultam. Hát csak így hobbi szinten szerettem volna egy kicsit, úgy, tehát nem hittem volna, hogy így itt ragadok. Gondoltam, így egy kis kosarat fonok, és akkor ennyi, és utána így itt ragadtam, de nem, tehát idegentől tanultam. Tehát meg ráadásul a környékünkön sem volt ez jellemző.
Ugye Ócsán találkoztunk, ott lehet szedni mocsaras helyek. Tas környékén szedik?
Nem, most már Tas környékén, ugye a Dunaparton, de egyébként Ócsán sem volt olyan sok, tehát azt hiszi az ember, de nem, tehát ott a kanál is szélén egy pár bokor, meg ott is ezek a vadveszők, úgyhogy igazándiból azért is álltam rá ezekre a különféle színűekre, mert ugye a fűzből mindig kevés volt, és akkor gondoltam, hogy ugye így másokat is kipróbálok.
Előre kinézi? Megtúrázni, nézegeti, hogy hol kell
így
majd szedni.
Ezt már így ősszel, kora ősszel, nyár végén már elkezdünk mászkálni, mert ugye van sok olyan, ami összetévesztető, és akkor a leveléről felismerem, megjegyzem a helyet, és akkor utána lombhullás után meg megyünk szedni.
Követik? Önt azért mennek
igen,
tanulni?
Igen. Sőt, szoktak jönni mostanában ilyen sétákra is, hogy nem fonunk kosarat, csak ott a környéken sétálgatunk, és akkor így a vesszőket nézegetjük.
Van mit tanulni akkor nekik még a gyerekeknek.
Igen. Hát nem gyerekek igazándiból, felnőttek, tehát hogy...
Úgy gyerekek már, hogy tanulók.
Ja, igen. Hát igen.
Nekem már lassan mindenki gyerek. Okay. Akkor jó munkát tovább.
Jó, köszönöm szépen. Köszönöm.
Kozma Ilona, tasi kosárfonó népi iparművészt hallották. Folytatjuk műsorunkat a rendezvényen jelenlévő 10 nemzeti park közül az egyikkel.
Ezer Ádám, ökoturisztikai ügyintéző, Körösmáros Nemzeti Park igazgatóság.
Sok minden van itt, ugye Bivaj rezervátumban voltam.
Vannak bivajok, Dévaványán, igen, a természetvédelmi kezelés, meg hát a gémmegőrzés, ugye. Magyar szürke szarvasmarhával tartjuk fenn a védett gyepeket, hiszen ez a legeltetéses állattartás, ez nagyon sok olyan ritka fajnak biztosít élőhelyet, mint a túzok például, mint az ugartyú, vagy akár a kékvércsőket is említhetném, akik nemrég tértek vissza Afrikából.
Azt azt tanítottuk, hogy Dévaványa a Tuzok rezervátum, azóta több felé is van, de itt megmaradt a Tuzok, ugye?
Dévaványán nagyon erős a Tuzok állomány jelen pillanatban, és a legutóbbi szinkron számláláskor több mint 600 példány számoltak Dévaványa térségében. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medencei állomány és Közép-Európa legerősebb állománya a Tuzokból azért ebben a térségben él. Örvendetes, hogy a legutóbbi szinkron számlálás eredménye azt mutatja, hogy a Kárpát-medencei Tuzok állomány, tehát a kisalföldi állomány és a Dunatiszaközi állományon együtt enyhe növekedésben van. Ez mindenképpen jó hír a faj megőrzése szempontjából.
Ugye Kiskunságban akkor a Borsodi mezőségen és Dévaványa lett akkor a központ, vagy az is volt az előtt?
Dévaványa mindig ezért építették a 70-es évek végén a tuzokvédelmi állomást, mert hogy akkor nagyon lecsökkent a hazai állomány, és olyan helyen csinálták meg a tuzokvédelmi állomást, ahol még stabil alapokról indul a védelmi munka.
Tehát a védelmi munka nem azt jelenti csak, hogy ott beteszik a kerítés mögé, és akkor
nem,
ott...
Nem, nagyon komoly élőhelykezelés, élőhelyfejlesztés, a gazdálkodókkal való együttműködés. Most már ugye az Európai Uniós agrártámogatások is nem tudnak segíteni, hiszen van Tuzok centrikus agrártámogatás is, amit lehet igényelni, és akkor kicsit szigorú feltételekkel, de a Tuzoknak pedig kedvezőbben lehet gazdálkodni.
Ugye a hétköznapi ember nem nagyon találkozik a Tuzokkal, mert rejtőzködő állat, madár, annak ellenére, hogy nagy darab.
Így van, hát ugye Európa legnagyobb testtömegű röpképes madaráról beszélünk, a kakasok akár 16-18 kilósak is lehetnek 6-7 éves korukra, de nagyon óvatos jószág, és ugye hát a puszta madara messzire ellát, és sokszor hamarabb elhagyják a területet, mint hogy a egyszeri turista találkozna velük. Viszont a nemzeti parkok, így a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság is sok olyan programot szervez, ahol ezek a madarak megleshetőek szervezett körülmények között, és akkor ott egyrészt a Tuzokot is meg lehet csodálni, másrészt pedig a szakvezető egy csomó érdekes információt elmesél róla.
Hogyan kell védeni, hogy a költésidőben nem kaszálni, nem járni arra gépekkel, vagy pedig még olyan helyeket is biztosítani nekik, ahol táplálkoznak?
Hát a legfontosabb, igen, az a költési biztonság és a költési nyugalom fenntartása, amit az nehezít, hogy a Tuzok tyúkok gyakran mezőgazdasági kultúrába teszik le a földbe, kapart kis gödörbe azt a kettő, esetleg három tojást, és a gazdálkodó esetleg végzi a hétköznapi munkavégzését, amikor felriasztja a Tuzok tojót, nem is tudvá, hogy az ő földjében volt Tuzok. Ilyenkor aztán megvan a protokoll, hogy akkor mit lehet csinálni, a megriasztott Tuzok tyúk visszatér a fészkét, nem tér vissza a fészkére, de ezért dolgozunk ott a Dévaványán is többek között, hogy az ilyen esetekben tudjunk segíteni.
Csibéket, azokat már nem kell védeni, vagy úgy elbújnak, hogy már nincs gond?
Hát ugye földön fészkelő madár, tehát ahogy kikelnek a fiókák, már mennek az anyjukkal, és napról napra erősödnek, tehát azért mire ivaréret lesz egy Tuzok, addig még nagyon sok veszély leselkedik rá, de így amikor a Tuzok tojó elkezdi őket vezetgetni, akkor már egy fokkal jobb a helyzet, tehát akkor el tudnak ugye, rejteni őket, el tudnak bújni. Ugye olyan tollruhája van a Tuzok csibéknek, ami mimikri, tehát elrejti őket a növényzetből, hogyha mozdulatlanul maradnak.
Ez az állomány, ez stabil, tehát már nagyon nem kell védeni, vagy akkor is kell védeni, hogyha stabil marad, tehát önfenntartó lesz.
Mivel a faj ugye globálisan veszélyeztetett, tehát a teljes európai állománya az enyhén csökkenő tendenciát mutat, ezért itt a Kárpát-medencében mindent kell tennünk a Tuzok állomány megőrzéséért, és abban évről évre együttműködnünk kell a gazdálkodókkal, hogy a jelenlegi Tuzok állomány az maradjon, vagy még erősödjön egy kicsit.
Tudomásom szerint azért ők vándorolnak egyik helyről a másikról, nem ország határokat, bár azt is megtehetnék, de bárhonnan, tehát a Örösmarosról is elvándorolhatnak, a Hajdúságban is, hogyha találnak élőhelyet.
Vannak elmozgások, igen, kisebb-nagyobb területváltások, de azért a adott állományok a megfelelő időszakban, tehát például a dürgési időszakban mindig visszatérnek a tradicionális dürgőhelyeikre. Viszont kemény télen, amiből mondjuk az elmúlt időszakban nem sokat láttunk, de hirtelen lejövő nagy hó és erős mínuszok folytán akkor el délebre húzódhatnak. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy azonnal reagáljuk, és a legfontosabb Tuzok telelő helyeken a havat mindig hamarabb elkotorjuk, hogy a növényzethez, a repcéhez, vagy a lócánhoz hozzáférjünk.
Akkor terepen kell lenni.
Észnél kell lenni, és terepen kell lenni.
Na de itt is észnél vannak, a gyerekek játszadoznak, úgyhogy nem zavarom sokáig, hogy tudjanak tenni, venni. Miket lehet hazaguruló. Mi ez
ilyen? Ugye ilyen típusú rendezvényekre környezeti nevelési, ilyen játszatanulós eszközöket hozunk, és hát igyekszünk ezeket olyanra megcsinálni, hogy minden korosztálynak tudjunk valami játékot a kezébe adni, mert egészen más élmény egy 4-5 évesnek vagy feladatot megoldani, vagy mondjuk esetleg akár gimnazisták is nagyon szívesen jönnek, és teszik próbára a természetismereti tudásukat.
És még van egy pár kiadvány is, amit szívesen visznek el, mert szépek.
Így van, igen, nagyon sokan ezeket otthon átnézik, és aztán akár a következő gyaralás, akár a jövő tavaszi családi program, az már a programajánlóban talált új programokon.
Köszönöm szépen, további jó munkát.
Köszönöm szépen, jó egészséget.
Ezer Ádámot, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság munkatársát hallották. Következő riportunkban dr. Horváth Mártont, a Magyar Madártani Egyesület fajvédelmi csoportjának vezetőjét hallják.
A múlt a kerecsensólyom védelmi programról beszéltem, az előbb a parlagisas védelmi programról számoltam be, illetve nem sokára tartok előadást az ilyen modern eszközök, mint a drónok, a műholdas nyomkövető geolokátorok alkalmazásáról a természetvédelemben.
Ez már tényleg modern akkor, mert még annyira nem elterjedt, vagy már kezd?
Hát változó, a drónok azok abszolút az elmúlt 5 évnek a nagy durranása, most terjedt el nagyon széles körűen ennek az alkalmazása így a természetvédelmen belül is, tehát most már tényleg olyan elérhető technikák vannak, amivel ha valaki leteszi a drónpilóta vizsgát, megszerzi a szükséges engedélyeket, biztosítást a drónra, beregisztrálja, akkor lehet teljesen legálisan és széles körűen használni ezeket az eszközöket a madarak monitorozására, úgyhogy ez egy hatalmas nagy segítség, különösen a ragadozó madárvédelemben, ahol ugye a legtöbb faj, mint például a parlagisas vagy a kerecsensólyom, amikkel foglalkozunk, azok általában 15-20-25 méter magasan költenek egy fán vagy egy nagy feszültségű oszlopon, és ezekkel a drónokkal a korábbiakhoz képest sokkal pontosabban és sokkal gyorsabban lehet ellenőrizni a költési sikert.
A parlagisas, ugye szíved ügyet, igaz, hogy minden a ragadozó madarak is a összes, de végül is a sasról tartott el előadást. Hogy állunk ezzel a madárral? Javult a helyzet, úgy tudom, szinte mindenütt, ahol megfelelő a védelem.
Igen, szerencsére ez is egy olyan faj, ami a természetvédelemnek az egyik sikertörténete. A 80-as évek elején, 70-es években, amikor megalakult a Madártani Egyesület 50 éve, ez a faj, ez a kipusztulás szélén volt. Néhány pár költött a középhegységeink eldugott zugába, tehát az egész országban valószínűleg egy 15-25 pár volt maximum, és az elmúlt 50 évben a folyamatos természetvédelmi intézkedések, illetve a fajnak a jó alkalmazkodó képessége nyomán. Ez nagyon jól visszafoglalta a korábbi élőhelyeit, és most már 400 pár fölötti állományról beszélhetünk. Úgyhogy nagyon jó helyzetben van most már ez a faj, de ennek az a feltétele, hogy foglalkozunk a védelmével, különösen a mérgezéseknek a visszaszorításával, mert az volt a legnagyobb veszély a faj számára.
Hát bizony nem könnyű dolog úgy, hogyha ugye a gazdálkodók nem a sast akarják sok esetben mérgezni, hanem a rókát vagy bármi mást. Fejbe meg kell velük beszélni, tanítani, hogy bizony-bizony megfelelő szereket kell használni, mert egyébként a mi munkánkat teszitek tönkre.
Igen, ez az egyik fel a történetnek, hogy a növényvédelembe is alkalmaznak olyan vegyszereket, amik a táplálékláncon keresztül problémát okozhatnak, ez a ritkábbik eset. Sajnos a gyakoribb az, amikor szándékosan ragadozókat akarnak ölni bizonyos csoportok, itt elsősorban a vadgazdálkodói vonal, de ha gazdálkodók, házi állattartók, galambtartóknál is ez előfordult, hogy meg akarják ölni a vadon élő ragadozófajokat, sokszor egyébként a vadászható fajok a célpontok, tehát a róka, sakál, varjúfélék, azon belül is főleg a dolmányos varjú szarka a célpontja ezeknek a mérgezéseknek, viszont az a tapasztalat, hogy ezzel sokkal nagyobb arányban a védett fajokat fogják elpusztítani, hiszen ők a legtöbbször a csúcsragadozók egy-egy területen, és emiatt az a tapasztalatunk, hogy a megtalált tetemeknek a kétharmada, háromnegyede az általában védett fajok közé sorolható.
És miután ugye véditek, felszaporodott az állományuk, ezen a területen maradnak, vagy barangolnak itt a Kárpát-medencében, illetve túl is?
A parlagisas az utóbbi évtizedekben egy javarészt egy állandó madárrá vált, tehát korábban a fiatal madaraknál rendszeres volt, hogy elvonultak a Balkán-félszigetre, még most is néha előfordul, de most már sokkal ritkábban. Tehát javarészt állandó madár, és a fiatal madarak is az idejüknek több mint 90%-át, 95%-át a Kárpát-medencén belül töltik, néha tesznek kisebb kirándulásokat, és örvendetesen, ahogy nő az állomány, úgy a környező országoknak az állománya is elkezdett nőni, így új költőfajként megjelent Romániába, megjelent Csehországba, Ausztriába a faj az elmúlt két évtizedben. A szerbiai állomány is Magyarország felől erősödött meg, mert az eredeti szerbiai állomány az kipusztult, és úgy tudott visszaerősödni, illetve hát a szlovák állománya az a magyarral együtt erősödik az elmúlt évtizedekben, úgyhogy az egész Kárpát-medencében most már egy 600 pár körüli állomány található, úgyhogy ezt most már biztosan elmondhatjuk, hogy a kipusztulás széléről elkerült ez a faj, és viszonylagos biztonságban van, de hangsúlyozom, hogy ez addig van így, amíg a mérgezéseket vissza tudjuk szorítani, illetve a faj számára szükséges mezőgazdasági élőhelyeket jó állapotba tudjuk tartani.
80-as években került a kezembe egy könyv, hogy lesz-e sos 2000-ben. A válasz itt van.
Igen, hát most már 2024-et írunk, és szerencsére több sas van jóval, mint 2000-ben volt, legalábbis itt a Kárpát-medencében. Reméljük, hogy ez a tendencia ez folytatódni fog tudni. Nyilván a természetes eltartó képességet el fogják érni ezek a fajok, hogyha minden rendben van. Mi azt várjuk, hogy a következő 5-10 évben ennek a jeleit fogjuk tapasztalni, tehát az a növekedés, amit most a parlagisasnál, rétisasnál tapasztaltunk, az meg fog állni, és ki fog alakulni egy egészséges állomány, és a szaporulat az pedig a Kárpát-medencén kívüli országokat fogja gazdagítani.
Köszönöm szépen, az órádat is nézed, meg én is nézem, lassan ott vége az előadásnak. Jó munkát!
Köszönöm szépen!
Dr. Horváth Mártont, az MME fajvédelmi csoportjának vezetőjét hallották. Végezetül beszéljünk a kígyókról, melyeket szintén védenünk kell.
Halper Bálint, Madártani Egyesület, én a projekt koordinátor vagyok a Rákosi Ferovédelmi Programnak.
Ugye elindult valamikor már majd 20 éve, hogyha jól tudom, a körül, akkor még parlagi viperának hívtuk Rákosi után.
Hát igazából a rendszerváltás környékén ez azért már ki lett mondva, hogy az eredeti leíró úgy nevezte, hogy Rákosi Vipera, és ez egy utólagos politikai okokra megváltoztatott név, tehát szinoním névként működik a parlagi vipera, de ha nincs rá okunk, hogy ne hívjuk Rákosi Viperának, úgyhogy Rákosi Viperának hívjuk.
Ugye az ember mindig gondolkodik, hogy miért kell védeni egy fajt. Ez ide tartozik, a Kárpát-medencei faj? Azért védjük jobban, mint a többit?
Igen, tehát hogy egy Kárpát-medencei endemizmus, ez azt jelenti, hogy itt jött létre, vagy itt vált-e olyan mértékben különbözővé, hogy egy külön alfajtként kezeljük. Ebből a szempontból az ilyen típusú élőlényekkel szemben még nagyobb az a felelősségünk, hogy globálisan ezt a fajt, vagy az ilyen típusú élőlényeket itt tudjuk csak megvédeni, tehát mi felelünk a világ fele azért, hogy ezek fennmaradnak, vagy nem maradnak föl. Amikor arról beszélünk, hogy biológiai sokféleség elvesztés, akkor minden egyes faj számít. Tehát mi is a Magyarország aláírta azt az egyezményt, amiben arra törekszünk, hogy ezt a biológiai sokféleség elvesztését megállítsuk, és ez így konkrétan nem csak konkrét fajvédelmi programok, de élővédelmi programokon keresztül így lehet megvalósítani.
Amit elkezdenek védeni, utána lehet, hogy évtizedekig kell még védeni, mert hát ott van például a Kerecseren-Sólyom program, vagy hát egy csomó minden másé, akkor ez is hosszú távú.
Hát ugye gondolkozzunk azon, hogy amikor elkezdtük ezt a védelmi programot, akkor mennyi volt a föld lakossága? Ugye úgy emlékszem, hogy akkor aggódtunk, hogy mi lesz, ha 4 milliárd lesz. Most aztán 8 milliárdon vagyunk. Ez meglátszik mindenben. Tehát ugye az, hogy ez az ilyen mennyiségű ember sűrűbben él, nagyobb területet használ, több élelemre van szüksége az élelem termeléshez, a mezőgazdaságnak több területre van szüksége, tehát egyre nagyobb a nyomás a megmaradt természetes élőhelyeken, mind abból a szempontból, hogy még azokat is szeretnénk hasznosítás alá vonni, illetve abból a szempontból is, hogy azok az élőlények, akik mondjuk ezeken a területeken, például a mezőgazdasági területeken is vadászgattak, mint a ragadozó madarak, egyre kevésbé találnak táplálékot ott, ezért a maradék természetes élőhelyre jobban koncentrálódik az a fajta ragadozás, aminek mondjuk egy Rákosi Vipera az áldozata lehet.
Milyen ez a kis állatocska? Én láttam már, de hát azért hallgatónak csak jó lenne, hogyha elmondanánk.
Ugye ez egy kis termetű mérges kígyó. Az ember, amikor arról beszél, hogy kígyó, akkor általában az első, ami szíven üti az embereket, hogy úristen, mekkora, tehát ugye vannak kígyófajunk, amik akár 2 méteresre megnőnek, pont a Rákosi Vipera az nem, ő 60 centiméternél nem nő nagyobbra, és összetekeredve tényleg nem nagyobb, mint egy tenyér, emberi felnőtt tenyér, és ezért ez egy nem feltűnő élőlény, tehát az, aki nem keresi direktben, nem fog vele találkozni. Nagyon gyakran vélnek látni az emberek viperát a kertjük közelébe, de meg tudom nyugtatni az embereket, hogy az, amit ott látnak, az mindig kiderül, hogy nem vipera. Általában vízisikló vagy réssikló az, ami a házak, kertek közelébe meg tud élni. A Rákosi Vipera az a zavartalan gyepek lakója.
Azt hallottam, hogy a mérge az nem túlságosan erős, de hát fáj egy picikét. A tehenek néha például, mert azokat is megcsípegeti, sérülést okoz, de igazából nem kell akkor félnünk.
Hát őszintén szólva bizonyított olyan marásról nem tudok, ami egy szarvasmarhát élt. Az, hogy megsántulnak néha a legelő állatok, és azt ugye az ember előszeretettel ráfogja, hogy biztos megmarta a vipera, azért annak még számos egyéb oka lehet, főleg esetleg valami tüske, vagy ugye vannak mindenféle legyek, amik esetleg ugye bagócs legyek, amik sérüléseket tudnak okozni, amitől sántítak ezek az állatok. A viperának olyan kicsi a méregfogai, én nem hiszem, hogy egy szarvasmarhának a patájánál a szőrön keresztül el tudja érni úgy a bőrt, hogy azon még áthatolva hatékonyan mérget tudjon befecskendezni. Az embernél már azért a mi vékonyabb bőrünket át tudja harapni, és akkor valóban a megmartás részen kialakul egy ödéma, egy duzzanat, ami fájdalmat okoz, tehát a maga a marás az fájdalmas érzés, nem egyik pillanatra a másikra múlik el, néhány napig megmarad ez a duzzanat, de utána nem szokott olyan utóhatás maradni, hogy bármilyen szövetelhalást okozna ez a méreg, tehát az emberre nézve ez a kígyó veszélytelen.
Úgy nem is nagyon találkozunk vele, mint ahogy mondta, hogy hát persze, hogy bujkál, eltűnik, de azért ő táplálékállat is, ugye?
Igen, tehát ez, amit említettem, hogy nagyon sok olyan ragadozó van, aki, én nem mondom, hogy kifejezetten a viperát keresi, hanem ilyen opportunista ragadozó, amit talál, megeszi, megkóstolja, ennek tud áldozatul esni egy vipera. Itt emlősök közül a róka, a borz a legnotóriusabb vipera ragadozó. A rókáknál azt látom, hogy valószínűleg nem feltétlenül megenni akarja, de megcsócsálja, és az épp elég ennek a kígyónak. A borz az már inkább előfordult, hogy direktbe hüllőket fogyaszt és keresi. A másik ilyen élőlény, ami túrja a területet, és ha rátalál, akkor előfordulhat, hogy elfogyasztja, az a vaddisznó. Illetve a madarak közül gyakorlatilag azok a ragadozó madarak, akik a gyep fölött vadászgatnak, ők megpróbálhatják megenni. Ezek közül, akiről biztosan tudom, hogy fogyasztja, az a egerészőv, a réti héják, illetve hát a vörös vércse is azért megpróbálja. Nem biztos, hogy megeszi, csak megcsipkedi. Illetve hát van egy olyan madarunk, aminek a nevébe is benne van, hogy ő aztán eszi, ez a kígyászőv. De ő nem például, ő nem mindig csak a rákos viperára fókuszál, hanem ő az egyéb kígyófajokat, azok közül van, hogy a nagyobbakat fogyasztja, tehát vízisiklót vagy akár kockássiklót vissza fészkére, de az biztos, hogy ennek a kígyónak azért ilyen a kinézete, azért ilyen a viselkedése, mert ő neki az egész élet célja az, hogy ne vegyék észre, mert ha észreveszik, akkor valószínűleg megeszik.
Természetes élőhelye, a homokos mezők, illetve a legelők, vagy pedig csak véletlenül került oda, ahol van most ez a úgymond viperak központ.
Ugye az élőhelyei azok többféle módon jellemezhetők. Ha használat szempontjából jellemezzük, akkor igen, valóban ezek lehetnek legelők, olyan gyepek, amik nincsenek intenzíven használva. Amikor már intenzíven használnak mondjuk kaszálóként egy területet, még ott is előfordulgat, de onnan idővel eltűnik, hiszen ez az egész kaszálás folyamata a bálázással együtt számos példányt elpusztít, illetve tudjuk, hogy a ilyen típusú gépi mozgásokat lekövetik a ragadozó madarak, vagy hát az olyan madarak, akik olyankor ragadozóvá válnak, például akár sirálycsapatok, vagy varjúfélék is követik a traktorokat, vagy hát úgy látjuk, hogy a gólyák, a gémfélék ott sorakoznak mögötte, és mindent elfogyasztanak, amit találnak olyankor. Igazából a élőhelyeit, amikor jellemezzük, akkor van az a megközelítés, hogy az élőhely típusokat tudományosan jellemezzük, akkor ezek a kiszáradó láprétek, mocsárrétek azok, amiket szoktunk említeni a viperélőjeként, de a nyílt homokpusztagyepeken is előfordul. Ebből fakadóan azt gondoljuk, hogy valószínűleg egy ilyen változatos élőhely típusokat tartalmazó gyep komplexumban érzik jól magukat, ahol ők maguk tudnak attól függően változtatni, hogy hol szeretnek lenni, hogy ugye milyen az időjárás. Amikor a hűvös van, még csak inkább a puszta déli kitettségű dombjain éri el a meleg azt a hőmérséklet, amire szükség van, akkor jó a nyílt homokpusztagyepen lenni, tehát ott szoktak általában telelni a dombhátakon, de amikor például 40 plusz fok van, akkor ezek a mélyebb fekvésű, nedvessége jobban érintett területek, azok, amik nem melegszenek annyira föl, oda húzódnak vissza a táplálékállatok is, meg a vipera is, tehát az élete során ő így változtatgat, hogy hol tartózkodik. A másik megközelítés pedig az, hogy amikor ugye azt tapasztaltuk, hogy hol van vipera, akkor ugye a szántással érintett területek mindig a magaslatok voltak, tehát azt szántották föl először, amire biztosak voltak, hogy ezt nem öntheti el a belvíz, ezért ugye szelektíven megmaradt területeken maradhatott fönt a vipera, ezért lehet, hogy van egy kis aszimetria abban, hogy ő általában hogy használja a területet, illetve mi az, ami maradt.
Ugye a történelem kezdetén voltam ott, mondjuk így, amikor még alig volt egy pár létesítmény, 2 vagy 3 terrárium volt, ma többszöröse. Ez azt mondja, mutatja, hogy itt rengeteg munka van?
Ez is ezt mutatja, igen, tehát ezekkel nem csak megépíteni nagy dolog, hanem üzemeltetni ezeket a terráriumokat, de most gyakorlatilag 200 szabadtéri terráriumunk van, illetve 140 beltéri terrárium, és ezekben a terráriumokban összesen majdnem 1200 kígyót tartunk, akiket heti szinten el kell látni táplálékkal, de nagy segítséget nyújt a projektbe közreműködő fővárosi állatkert, ahol van egy különálló, csak a rákosi veravédelmi program számára táplálékot előállított tápláléktenyésztő centrum. Itt 3 tücsökfajt és házi egeret tenyész számunkra az állatkert, amit heti szinten viszünk el, hogy feletessük ezekkel a kígyókkal. Fejenként egy-egy kígyó egyetetéskor 3-4 kifejlett házi tücsköt, vagy mérettől függen akár nagyobb méretű banántücsköt, vagy afrikai kétfoltú tücsköt megeszik. Úgyhogy itt, amikor egyetetés van, akkor ilyen 8-10 ezer tücsköt szórunk itt a vipera központban, ami egy komoly feladat egyáltalán megfelelően kiosztani, úgyhogy mindegyik kígyónak jusson. És a másik pedig az, hogy ennek köszönhetően látszik, hogy ugye mi itt ezeket a kígyókat egyedileg nyilván tartjuk, illetve folyamatosan tavasszal össze meg is nézzük, hogy ki hogy növekszik, tehát látszik, hogy a megfelelő táplálás mellett gyorsan tudnak növekedni, és ilyen módon nagy százalékban túlélve biztosítják számunkra azt a lehetőséget, hogy el tudjuk őket majd engedni azokra a helyekre, ahol már úgy ítéljük meg, hogy maguktól is megtalálják a számításuk.
1200 az jelentős szám. Mennyi fog ebből megmaradni, ivarérett lenni, illetve azt a területet benépesíteni? Lehet satszolni?
Hát ugye a tenyész központban, ha nincs nagy katasztrófa, reméljük nem lesz, akkor évről évre egy olyan kb. 10% az a lemorzsolódás, hogy akik elpusztulnak különféle okok miatt, általában ezek az egyedeknek valamilyen fejlődési problémák van, nem megfelelően tudnak növekedni vagy táplálkozni, de a lényeg, hogy ezt próbáljuk ugye ezt nyomon követni, tehát az állatkert nem csak táplálékáltat biztosít számunkra, hanem állatorvosi felügyeletet is, amiben a állatkert állatorvosi csapata működik közre, és ugye az elképzelésünk az, hogy mindig olyan 3 éves ivarérettség küszöbén levő korban engedjük el ezeket a kígyókat, vagy akár ennél még idősebben. Ilyen formában mi azért tenyésztjük ezeket az állatokat, hogy el tudjuk engedni. Azt is látjuk viszont, hogy az elengedés után azért jó, ha 20%-uk az, akiről még van még egy észlelésünk, tehát információval rendelkezik. Tehát azt tudjuk mondani, hogy legalább 1/5 mondjuk egy évet még megél a területen, de ez élőhelyenként is változhat. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez mindenhol igaz, de vannak jó minőségűek, ahol kis zavarás van, ott nagyon valószínű, hogy a legalább 1/5 meg tudja élni a következő szezont, és tud szaporodni a területen.
Köszönöm, úgy látom, hogy ez sziszi-puszi munka, dolgozni kell vele rendesen, egy faj érdekében, ami ugye nekünk is jó, hogyha van.
Igen, hát ezért dolgozunk, és a jó hír, hogy már látunk eredményeket, amik azt a visszaigazolást megadják, hogy nem hiába dolgozunk, de az valóban úgy van, hogy ahogy említettem is az előadásomban, hogy itt akár 100 éves táblatok negatív tendenciáit nem lehet 1-2 év alatt orvosolni, úgyhogy türelemre van szükség, de a türelem az védett vipera élőhelyeket terem.
Halpern Bálint projektkoordinátort hallották, a Rákosi Vipera védelemről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Karkus István technikus nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink!